Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Merényi Zsuzsanna, a Pénzmúzeum edukációs főmunkatársa, akibe belefolytottam a szót a műsor első részének a végén, az osztrák-magyar monarchiáról beszéltünk, annak a gazdasági és pénzügyi vívmányairól, egészen pontosan a monarchiát már le is zártuk, és akkor visszaadom Zsuzsannának a szót, mert szerintem van még egy-két gondolat, ami kikívánkozik belőle.
Igen, hát nagyon sok fele ágazhatunk, de talán még a 2024 lezárásához kívánkozik ki belőlem, hogy, vagy átvezetés inkább a 2025-höz, hogy egy olyan értékelést végeztettünk el, ami, mint említettem, a látogatói aktivitásokon nyugszik. Tehát készítettünk egy SWOT analízist. És ebben a SWOT analízisben az izgalmas kérdések számunkra ugye mindig a gyengeségekben, vagy az újítási lehetőségekben mérhető. És hát az egyik ilyen érdekesség, csak most kiragadva mondom, egyik ilyen érdekesség, hogy a látogatók, az egyéni látogatók, ugye akiket nem edukátorok vezetnek, hanem megszólíthatnak embereket, meg olvashatnak, és akkor az alapján mehetnek, a látogatók egy része tanácstalanul sétál. És ez a bizonytalanság érzet, hát azt gondolom, hogyha egy múzeum ad magára és odafigyel a látogatóira, valamilyen módon csökkentendő. És ezért merült fel az a javaslat, hogy készítsünk egy audioguide-ot. És az a látogató, aki úgy gondolja, hogy nem akar személyes kontaktust felvenni, hanem egyénileg szeret búklászni, de azért mégse szeretne elveszni ebben a nagyon gazdag, informatív és nagyon interaktív múzeumban, akkor kapjon valamilyen segítséget. És Kapdebó Ferenc kollégámmal elsősorban az ő szövegalkotásának köszönhetően született egy rövidebb, meg egy hosszabb változat, amit mesterséges intelligenciát alkalmazva töltünk fel, és most megjelenik az, mesterséges intelligencia a múzeumban egy újabb alkalmazási területen, hiszen aki ezt a megoldást választja, letöltheti a telefonjára a mi DÉR applikációnkat, amiben életre kell ez QR kódok segítségével ez az útvonal, és így kap segítséget, eligazodási lehetőséget a látogató. És hát Feri nem lenne Feri, hogyha bizonyos újabb ötleteket ne rakott volna még be, úgyhogy egy-két újabb kuriózummal gazdagodik a múzeum. Nyáron Semezbányán jártam, és Semezbánya ugye tudjuk, hogy ezüstbányáiról volt híres. Egyébként a mai napig úgy tudom, hogy Szlovákia ott készít eurót.
Hát ugye a magyarországi polgárosodás egyik fellegváros.
Gyönyörű helye, így talán. Van, egy fantasztikus élmény, tehát lényeg az, hogy ott jártam, és a belső várban dr. Tóth Imre nevén akadt meg a szemem. És hát ezt beloptuk ebbe az audiogájba, mert hogy dr. Tóth Imre a bányászok megmentője. Tehát ugye ismert az anyák megmentője, de ez a Tóth Imre a 19. század utolsó harmadában és a 20. század elején dolgozott Selmezbányán. Ő volt a bányakerületi főorvos, és nagyon érzékenyen viszonyult a jelenségekhez. Ugyanis a bányászok egyharmada volt munkaképes, egyharmada gyengélkedett, egyharmada beteg volt. És ez a szám őt arra késztette, hogy utána járjon, hogy mi ez. És van egy bányalszáj és egy ólomkólika korabeli betegség elnevezés, meg van a modern. Megfelelője az ólommérgezés, illetve a bányalszáj esetében egy trópusokon érdekes létező betegség, de olyan klímája van a bányáknak, ami segíti ennek a kórokozónak a bányászok közötti elterjedését, felismerte dr. Tóth Imre, és megint egy büszkeségünk, hogy a világban elsőként szüntette meg ezt a fajta betegséget azzal, hogy megfelelő védő berendezéseket rávette a bánya tulajdonosokat, hogy korszerűsítsenek, és mentette ezáltal meg a bányászokat. De hogy nem csak ebben volt ő fantasztikus, hanem közegészségügyi szempontból is, hát az alkoholizmus ellen is rendesen fellépett, és olyan előadásokat tartott, aminek köszönhetően a bányász gyerekek és a családok is egészségesebbek lehettek. Almafákat ültettetett, diófákat ültettetett, és egy fantasztikus szám, hogy a 13 ezer lakosos elmezbánya, amikor 1928-ban őt eltemetik, 10 000-en kísérik utolsó útjára. És Tóth Imréről én ott hallottam először, és nem tudtuk kihagyni, hogy amikor az aranybánya részünkben selmezbányát bemutatjuk, akkor ott ne szólaljon meg Tóth Imréről néhány gondolat.
Az audio guide minden esetre most már kipipálva, ezek szerint akkor lesz.
És lesz mikortól? Bizony, lesz bizony. Zajlik a feltöltése, azt mondom, hogy az első negyed évben, tehát lehet, hogy a születésnapunkra. Én azért nem hagynék ki még egy ilyen orvostudomány összefüggést, ugyanis Lajosnak van egy szerecsendénárja. Első Lajosnak. És hát ugye feltűnő, hogy mit keres egy általában király, vagy valamilyen szent, mit keres egy pénzügyminiszter-szerű szereplő ezen a dénáron. Hát azt keresi, hogy azon kívül, hogy 30 évig szolgált a Lajost, Só ispán volt pénzkibocsátásért felelős, Kamara ispán, tehát hogy ő az, aki adót szedett, 30-ad vámért felelős, 30 évig tisztességgel szolgálta, és tudjuk, hogy Lajos leprás volt, és ő orvos is volt. Tehát, hogy tulajdonképpen azt az elismerést, azt a gesztust kapta meg azzal, hogy ő a pénzeken szerepelhetett, hogy ilyen összetett feladatot látott el a király mellett.
Nagyon szép emléket állítottak neki. Visszatérve a 25-ös tervekre, milyen célkitűzések vannak még a pénzmúzeum vezetőség
Szeretnénk ismételni a tavalyi számokat, és akkor ugye kicsit differenciált kínálatban megjelenni még tehát az audio guide-dal egy újabb segítséget adni, de folytatjuk az időszaki kiállításainkat, és most a Bélyeg Múzeummal együtt állítunk ki. Na most a Bélyeg Múzeum azért érdekes, mert tulajdonképpen a postajegyek, amelyek valamilyen fajta értékpapíroknak tekinthetők, tehát a bankjegyekkel együtt kerülnek bemutatásra, ez a címe, hogy postajegyek, bankjegyek kéz a kézben, és visszalátogat a bölcsőjéhez, hiszen 1930-ban, amikor a Bélyeg Múzeum megnyílt, akkor a postapalotában nyílt meg. És amikor onnan kinőtt, mert hogy a gyűjtemény gazdagodott, akkor került Pestre.
Igen, a kedves hallgatók, és nem tudnák, a pénzmúzeum a postapalotában található budai oldalon, fővárosokban.
Így van, így van. És hát olyan fantasztikus dolgok kerülnek bemutatásra. Egyrészt ugye a magyar aranykincs 44-46-os kalandja, az ugye az aranyfénye nem vetült erre a három ládára, ahol filatéliai értékeket és a bélyeg kincset vitték magukkal, tehát ugyanúgy megjárta Ausztriát, Németországot, mint ahogy az aranyunk. És hát ez ilyen ládát fogunk látni, amelyik utazott és hazatért.
Még, ha már ilyen úgynevezett társintézménnyel szerveznek programot, ami relikviákat illeti például.
Milyen?
Mármint, hogyha a pénzmúzeum, a Bélyeg Múzeummal szervez közös szakjájtást, vagy közös eseményeket, milyen relikviák lesznek még, amelyek különlegesek lehetnek. Például szerintem nagyon érdekes a kedves hallgatók számára, és valaki foglalkozik a témával, hogy az első magyar bélyeget mikor adták ki. Láthatunk-e ilyet, hogy elmegyünk oda?
Van első, azaz, hogy egy tervezett első magyar bélyegünk van, mert hogy a 48-as, 49-es szabadságharc idején volt egy bélyegterv, amivel a postaszolgáltatásokat szerették volna elismertetni, vagy megvásároltatni, és Tán Mór készítette, a később híres festővé vált Tán Mór készítette ezt az első grafikát, és ezt a tusrajzot a Landerer féle nyomda, amelyik tervezte a kiadását, ott az egy, hát egy érdekes neve van, érdemes talán megjegyezni, Ursic Jakab főgépmester volt, aki egy Petőfi kötetbe megmentette ezt a tervet, úgyhogy ezt látni fogjuk a kiállításban, ami január 28-án nyílik meg. De még van egy nagyon izgalmas, egy sportvonatkozású. 54-ben nagyon vártuk a magyar foci csapat labdarúgó világbajnokság győzelmét olyannyira, hogy készült egy győzelmi bélyeg. Hát váratlanul a csapat akkor nem nyert, úgyhogy hír hallatán a bélyeg kiadás szándékainak nyomáit is igyekeztek eltüntetni, de megmentettek ezekből a félkész évekből, tehát nyomdászok mindig vannak, akik megbecsülik az elvégzett munkát, és ez is megtekinthető lesz a kiállítás anyagába. De van nemzetközi is, a Black Penny, a világ első bélyege, mert hogy eznek a története az 1840-es évekhez vezett Angliába, ahol igen rosszul működött, vagy göcsörtös volt az útja a királyi postának, és szerették volna megújítani, és egy pályázatot hirdettek meg, amire egy vidéki tanító adta be azt az ötletet, hogy hát bocsássunk ki olyan kis értékpapírkákat, aminek a megvásárlásával hozzájárulnak a anyagilag is nehezen működő királyi posta működéséhez. És Viktória királynő ábrázolására ő vállalkozott, és ő volt az, aki elkészítette a bélyeg kiviteli tervét, és nagyon magasra vitt a pályája, mert hogy ő lett a brit posta vezetője, és még főigazgató, királynői nemesi cím, stb. Tehát, hogy nagyon sikeres ötlet volt. Nincs rajta, hogy Anglia, mert Viktória királynőt mindenki ismeri, és ez a hagyomány meg is maradt az angol bélyegeken.
Más téma ide tartozik szorosan, ugye a Bőrön Múzeum, mert a pénzmúzeum indított el a múlt esztendőben, folytatódik-e az országjárás?
Így van, a 100 000-es tavalyi 103 000-es látogatói szám mellett érdemes ezt a 27 000-es látogatói számot, vagy elért számot is megjegyezni, hiszen olyan térségekbe szeretnénk eljutni, ahonnan diákokat nem vagy nehezen várhatunk.
Meg vannak már a szélállomások színhelyei?
Nagyon tudatosan szerte az országban, tehát hogy azért nem érdemes egyet-egyet felsorolni, mert megyünk, ahova hívnak és ahol szólítanak. Van egy középiskolás lába is, de általános iskolába, és bővítjük a kínálatot, óvodásokat is szeretnénk elérni, Baltazár király birodalmának létrehozásával. Ezt még Pesten próbálgatjuk, és hogyha beválik, akkor meghirdetjük szélesebb körben.
A műsor első részében említette, hogy 12 interaktivitás van a pénzmúzeumban, egy-kettőt már kiemelt. Ezen a téren lesz a bővülés, vagy pedig fejlesztik a mostani installációkat?
Van, amit lecserélünk, tehát van a gyerekjátékok között olyan, ami felnőttnek is olyan kihívás, hogy gyakorlatilag nem tudják megoldani egy tili-toli játék. Ez egy kritika a döntésünk irányába, de vállaljuk, úgyhogy lesz ilyen
nehéz, mint egy matematikai feladvány?
Kicsit nehéz. Én egyébként a fizikai is változatát ismertem, és arra rá is tudtam hangolódni. Most itt a látogatók kudarcot vallanak, és nem szeretnék a negatív érzéseket fokozni, de mindig tehát a banki egykészítésnél például nagyon fontosak a fényviszonyok, akkor ott is újítunk, tehát hogy tényleg nagyon érzékenyen haladunk a múzeumban annak érdekében, hogy a visszajelzéseken nyomán csiszoljuk és változtassunk.
Pár interaktivitás posztot kérem, hogy említsen meg, amiről mi nem beszéltünk, amit a legérdekesebb.
Négy alap dolog, hogy ugye a pénz szerepét szeretnénk ugye a múzeumban fókuszba állítani, és ehhez kapcsolódó játékaink vannak.
A négy funkcióját a pénz.
Igen, a pénz négy, így van, csak hát ugye a közgazdasági megfogalmazás helyett inkább ugye a szerep meg a működés, tehát tényleg nem szigorúan pénztörténetet szeretnénk, hanem annak megéreztetését, hogy döntünk. Hát például az egyik ilyen játékunk, ahol ár nélkül kell tudni cserélni, és megkínlódnak a látogatók, de ugyanakkor leesik a tantusz, hogy micsoda fantasztikus dolog, hogy van pénzünk és van ár. Aztán ugyanilyen a pénztörténet szempontjából egy érdekes pillanat, amikor váltókat kezdenek el használni az aranypénz híján, és ez elvezet a bankjegyek keletkezéséhez, de a legkedveltebb ez nyilván a tőzsdejátékunk.
Hát arra ejtsünk néhány szót. tekintettel, hogy tematikus csatornában ülünk, és itt általában a hard talk megy, amikor a tőzsdéről van szó. Tehát a bemegyek erős látogató és tőzsdészhet, értékpapírokat vásárolhat.
Így van, így van.
És tehát kockáztathat, stb.
Fontos, hogy ugye a gyűjtött pénzét, tehát ez a, ugye a negyedik csomópontban van már, tehát áthaladt három játék lehetőségen, és az addig gyűjtött pénzét tudja átváltani nemzetközi piacra kilépve dollárra, dollárban zajlik a játék, és attól függően, hogy ő milyen szinten érzi magát, 4 vagy 6 értékpapírral kereskedhet, és választhat a könnyebb és a nehezebb kérdések, azaz hírek között, hiszen tudjuk, hogy az árfolyam változást alapvetően meghatározzák a nemzetközi életgazdaság történései, akár politikai, akár gazdasági jellegű, és ezeket kell tudni értelmezni, hogy vásárlásainkkal kövessük a trendeket, és olyasmit vásároljunk, aminek az árfolyama várhatóan emelkedni fog, és gyorsan adjuk el, hogyha esni fog. Tehát ezt az élményt nagyon szeretik, kicsik, nagyok, és hát a tévedés az legfeljebb azonban, hogy felmérje a tudását, hogy valóban már érette arra, hogy profi módon játszom, vagy jobb lenne egy kezdő szinten. De mindenki nagyon szereti.
Kamatot nem vághatnak?
Itt nem, de van természetesen a harmadik csomópontban, ahol a bankrendszer működését mutatjuk be, ott van egy monetáris modellünk, amivel megérthetik a látogatók, hogy a kamatláb szabályozásán keresztül hogyan tud a jegybank arra hatást gyakorolni, hogy mekkora pénzmennyiség kerüljön a forgalomba, hogyan hat a kereskedelmi bankra, tehát ezt a transmissziót, amit ilyen elegánsan szoktunk mondani, ezt az átlépést megláthatják, és hát kínálunk múzeumpedagógiai foglalkozást is, és egyébként tervben van ezek bővítése is 2025-ben, tehát műzompedagógiai foglalkozás keretében valóban a monetáris tanács tagjai lehetnek a diákok, és kipróbálhatják különböző hírek hatására, hogy a döntésük az vajon valóban szolgálja a pénzügyi stabilitást, vagy hozzájárul egy bizonytalansághoz.
És mondjuk, hogyha már beszélünk 3 évnek a mérlegéről, hogy látják a pénzügyi edukáció kérdéskörét, foglalkoztatja az érdeklődőket?
Jaj, nagyon köszönöm.
Személyesen milyen benyomása, hogy, mert ugye ez elég bonyolult fogalmakról beszélünk itt, mondjuk speciál trendefem az gazdasági tematikájú rádió, de hogy összességében akkor, amikor beszélnek el a kamatos kamatról, vagy egy banki alapkamatról, vagy a pozíciózárásról, árfolyamgyengülés, ha nem mindenkinek ugrik be. Direkt mondtam a kamatos kamatot, mert még sok mindenkinek az sem, pedig, hogy általános iskolában tanultuk. Sajnos, és mégsem.
Igen, ez valami,
de lehet, hogy
valamiért.
A
hát elmondom, hogy PISA-mérés történt, és már nem csak a szövegértést, a számolási készséget mérik, hanem 2022-ben vállaltuk, hogy a pénzügyi edukációs, pénzügyi affinitás, attitűd és tudás szintjét is mérjük nemzetközi összehasonlításba. És megint csak jó híreim vannak, mert hogy az OECD országok átlagát hozzák a magyar diákok. Most ez nem a közvetlen a pénzmúzeumnak köszönhető, hiszen nagyon még a mérés pillanatában nyitottunk szinte, de hogy az MNB-nek ez a fajta tudatos és a pénzügyi tudatosság fejlesztése érdekében tett erőfeszítései, amit a pénziránytű meg egyéb aktivitásokon keresztül biztosít, ez egészen biztosan hozzájárult, és jó érzés ezt látni. Gyakorló pedagógusként azért két lábbal a földön állok, és valóban az említett problémák, tehát amikor pénzügyi vetélkedők vannak, és eljutunk a kamatos kamat vagy a számolási dolgokhoz, mind a középiskolás, mind az általános iskolás diákoknál itt meginognak. Tehát itt van olyan görcs van, pedig valahol úgy látom, hogy szakadék van a matematika és a napi gyakorlatunk között. Tehát én egy olyan matematikának lennék a híve, amelyik nagyon gyakorlatorientált és nagyon kézzelfogható módon bizonyítja, hogy mennyi alkalmazási területe van az életünkben a matematikának. És hát ezt szolgálandó persze készült olyan kiadvány is, ami kimondottan a pénzügyi számításokat segíti a középiskolába, tehát én matek tanárokkal is beszélgetve mondhatom, hogy csillogó szemmel vették, hogy micsoda lehetőségek vannak a befektetések értékelésnél, a nyugdíjbiztosítás, a biztosítási terület, tehát hogy tele van ugye valószínűségszámítási elemekkel, trendek, statisztikák elemzésével, tehát hogy olyasmik, amik igazán hasznos lenne, hogyha értenék a gyerekek, hogy amik megtanultak az egyik órán, az életben is használható.
Hát köszönjük szépen a beszélgetést, ez volt a végszó, a végső mondat a interjúnk végén. Hát folytatjuk még, mert számos kérdés itt van marad, de szerintem a kedves hallgatók sok mindenre választ kaptak a pénzmúzeum tevékenysége kapcsán, és a 25-ös tervekről is sok mindent hallottunk, meg hát mérlegetes voltunk, hogy szerintem elég kerek volt a beszélgetés maga. A napvendége tehát Merényi Zsuzsanna volt, a pénzmúzeum edukációs főmunkatársa, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.